Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 46. Zsoltárunk első versszakát. 46. Zsoltárunk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Az Isten a mi reménységünk, midőn reánk tör ellenségünk. Helyünket elfoglalva folytassuk Urunk magasztalását énekszóval. Énekeljük a 445. dicséretünket. A 445. dicséretünket énekeljük el mind a 6 versszakával. A 445. dicséretünk így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk ígéjét, úgy, ahogy az írva található Ámós próféta könyvében, Ámós próféta könyvének második fejezetében, a második fejezet 6. versétől a 16. versig. Tehát Ámós próféta könyvének második fejezetében, a 6. verstől kezdődően így szól Istenünk kijelentett szava. Így szól az Úr. Három bűne miatt az Izraelnek, sőt négy miatt nem fordítom el. Mert pénzért adták el az igazat, a szegényt pedig egy öltő sarúért. Akik a föld porát áhítják a szegények fejére, és a nyomorultak útját elfordítják. Fiú és az atya egy leányhoz járnak, hogy megfertőztessék az én szent nevemet. Zálogos ruhákon nyújtózkodnak minden oltár mellett, és az elítéltek borát isszák az ő istenök házában. Pedig én írtottam ki előlük az emóreusokat, akik magasak voltak, mint a cédrusok, erősek, mint a cserfák. Mégis kiírtottam gyümölcsét felül és gyökerét alul. És én hoztalak fel Egyiptom földjéről, és 40 esztendeig én hordoztalak a pusztában titeket, hogy bírjátok az emóreusok földjét. És prófétákat támasztottam a ti fiaitok közül, és nazírokat ifjaitok közül. Nem így van-e vajon Izrael fiai? Ezt mondja az Úr. De a nazírokat borral itattátok, és a prófétákra ráparancsoltatok mondván, ne prófétáljatok. Ímé, én is lenyomlak titeket, ott, ahol vagytok, mint a cséplő szekér lenyomja a kévékkel teli szérűt. Elvész azért a futás a gyorstól, és nem erősíti meg az erőst az ő ereje, és a hős sem menekedik. Nem állja meg helyét az íjhordozó sem, nem menekülhet el még a gyorslábú sem, és a lovon ülő sem menekedhetik. És a bátor szívű is a hősök között mesztelenül fut el azon a napon, ezt mondja az Úr. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek most fennállva, emeljük szívünket a mi Úrunkhoz, és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, hálatelt szívvel vagyunk most itt, azért, mert te gyűjtöd össze a te népedet, hálásak vagyunk neked azért, hogy elhoztál bennünket azért, hogy rád figyelhessünk, hogy hallhassuk a te igéd szavát, a kijelentett bölcsességeidet, a világosságot, eljuttasd hozzánk. Látod, Urunk, hogy mennyire rászorulunk a te világosságodra és bölcsességedre. Látod, Urunk, hogy mi bennünk nincs ott a világosság. Próbálunk valamiféle világosság szerint élni, próbálunk valamiféle bölcsességet előcsikarni magunkból, de ezekkel oly sokszor vallunk kudarcot az életbe, és nem csak magunknak ártunk, hanem téged is sértünk, Urunk, azzal, amikor nem rád hallgatunk. Ezért megvalljuk, hogy rászorulunk a te kegyelmedre, rászorulunk arra, hogy irgalmazz nekünk, Urunk, mert hogyha ránk mérnéd a bűneink büntetését, azt képtelenek lennénk elhordozni. Így most azért jövünk, Urunk, hogy segítségül hívjuk a te neved, azért jövünk hozzád, hogy kérjük, hogy kegyelmezz nekünk, és bűnbocsátó szeretetedet áraszt ki ránk. Kérünk, Urunk, hogy igédből szólíts meg bennünket, és munkáld a mi szívünkbe, hogy igaz hittel, bizalommal forduljunk hozzád, és kérünk, Urunk, munkáld a mi szívünkbe azt, hogy odaszánással szolgálhassunk neked életünk minden napján. Szeretnénk, Urunk, a te gyermekeidként jelen lenni a világba, ezért kérünk, hogy szent lelkeddel légy itt jelen közöttünk, és formáld a mi életünket akaratod szerint. Így kérünk, hogy tedd áldottá mai Isten tiszteletünket nagy nevedért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 234. dicséretünk második versszakát. 234. dicséretünk második versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Jer világosság, ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom Márk evangéliumának a 14. fejezetéből, a 42. verstől az 52. versig. A hosszabb igeszakaszt leülve és figyelemmel hallgassuk. Tehát Márk evangéliumának 14. fejezetében a 42. verstől kezdődően így szól Istenünk kijelentett szava. Keljetek föl, menjünk, íme elközelget, aki engem elárul. És mindjárt, még mikor ő szól vala, eljöv egy Júdás, egy a 12 közül, és vele együtt nagy sokaság, fegyverekkel és botokkal, a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. Az ő elárulója pedig jelt ad a nékik, mondván, akit megcsókolok majd, ő az. Fogjátok meg azt, és vigyétek el biztonsággal. És oda jutván azonnal hozzá méne, és monda, Mester, Mester, és megcsókolá őt. Azok pedig ráveték kezeiket, és megfogák őt. De egy, az ott állók közül, az ő szabjáját kivonván a főpap szolgájához csapa, és levágá annak fülét. Jézus pedig felelvén mondanékik, mint egy rablóra úgy jöttetek érre ám, fegyverekkel és botokkal, hogy megfogjatok engem. Naponta nálatok valék a templomban, tanítva, és nem fogtatok meg engem, de szükség, hogy az írások beteljesedjenek. Akkor elhagyván őt, mindnyájan elfutának. Egy ifjú pedig követi őt, akinek testét csak egy gyolcs ink takarta, és megfogák őt az ifjak, de ő, otthagyva az ingét, mesztelenül elszalad a tőlük. Kedves testvérek, az elmúlt héten arról volt szó, hogy Jézus megérkezett a Gecsemáné kertbe a tanítványaival, és itt komoly lelki teherrel kellett szembenéznie, mert a bűnök súlyát vette magára az Úr Jézus, és amiatt kezdett gyötrődni. Eljött az óra, és mindaz, amiről korábban csak szó volt, ott és akkor elkezdett beteljesülni. Korábban bejelentette Jézus, hogy szenvedni fog, de itt már valóságosan retteg, és gyötrődik, és szomorú a lelke. És korábban beszélt arról, hogy Júdás el fogja őt árulni, illetve korábban beszélt arról is, hogy a tanítványok, már Júdáson kívül a többiek is, el fogják őt hagyni és elszélednek, de most elérkezett az idő, amikor mindez meg is valósul, szintén. És nem túl örömteli pillanatok ezek. Jézuson nem az látszik itt az evangéliumi leírások alapján, hogy ilyen nagy öröm áradna belőle, habár Isten örömhírének egy fontos részét képezik ezek a pillanatok is, amelyek itt megjelennek, hiszen Jézus Krisztus mindezt a megváltásunkért, a bűnbocsánat és az üdvösség megszerzéséért tette és tűrte, amiben öröm, óriási öröm részesülni, de ott és akkor ezek rendkívül nehéz és fájdalmas percek voltak neki. Nehéz volt ezen keresztül mennie. És itt a most felolvasott szakaszból valahogy árad az erőszakosság. Fegyverekről olvasunk, kardok, botok vannak benne. Többször is szerepel ez a megfogni ige, ami egy ilyen erőteljes megragadásra, ilyen ledominálásra utal. Aztán kardrántásra, támadásra kerül sor, komoly sérülést szenved valaki. Majd még az ifjú kapcsán a dulakodás, egy ilyen megfogási kísérlet is megjelenik. Érdekes ez a kontraszt, hogy a megelőző verseknek a csendes fájdalmasságához képest itt ilyen felkavaró erőszakossággal találkozunk. A felolvasott szakasz azzal indul, hogy Jézus pontosan tudja, megint csak, hogy mi következik, és pontosan tudja azt is, hogy mikor következik. Bejelenti, hogy eljött az óra. Most van itt az a pillanat, amikor megvalósul, és rá is mutat, hogy íme az ember fia átadatik a bűnösök kezébe. És ahogy ezt elmondja, felszólítja a tanítványokat, hogy keljetek föl, ébredjetek, menjünk. És érdekes, hogy nem csak tud róla, és várja, hanem gyakorlatilag Jézus hozzájárul, hogy ez az egész megtörténjen vele. Nem egy meglepetésszerű rajtaütést fognak végrehajtani Jézuson, mert Jézus maga a tanítványaival, mint egy fogadó bizottság már jön Júdás és a csapat elé. Íme közel van, aki engem elárul, mondja, és akkor már mutatja is, hogy lássátok, jön Júdás. Ahogy kimondja Jézus, itt Márk mondja is, hogy azonnal, mindjárt, amikor ő még szólt, már akkor megjelenik. Tehát ennyire pontosan, másodpercre pontosan tudta Jézus, hogy mi következik, akkor bukkan föl Júdás, valamint az ő vezetésével egy ember tömeg. És azt is leírja itt a Szentírás, hogy a küldő, vagyis az elfogatás mögött álló hatalmi háttér az a zsidó vezetőség. Ezt írja Márk, hogy a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől felhatalmazva jönnek ezek az emberek. Ugye a Sanhedrinnek, a vének tanácsának volt ilyen letartóztatási joga, és ők küldhették ezt a csapatot. Ami viszont érdekes, hogy úgy tűnik a Szentírásból, hogy vegyesen lehettek a templomőrség tagjai közül, akiknek bot volt a fegyverük, és a római katonák közül, akik viszont karddal hadakoztak, vagy kard volt a fegyverzetük. Tehát érdekes az, hogy a főpap így valószínűleg ilyen politikai protekciót használva azért némi támogatást kért így a rómaiaktól, és így kapott plusz katonákat. Azt, hogy pontosan hányan lehettek, azt nem tudjuk, nehéz megmondani, de valószínűleg nem kevesen. Mert Márk is azt mondja, hogy egy tömeg jött. János evangéliuma pedig azt írja, hogy Júdás maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeustól küldött templomi szolgákat, és oda ment fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Tehát ott is beszél egy katonai csapatról, meg a templomi szolgákról. Na most ez a katonai csapat kifejezés, ez úgy általánosságban, más esetekben az 600 felfegyverzett rómait takart. Hát nem biztos, hogy ennyien eljöttek, de azért egy katonai kisebb haderő az, amelyik jött Jézus ellen. Mert valószínűleg azért nem küldtek ennyit, mert valahol törekedtek ugye arra, hogy elkerüljék a feltűnést, de mégis úgy tűnik itt az evangéliumok beszámolóiból, hogy a főpap és a vezetőség eléggé tartottak Jézustól ahhoz, hogy gyakorlatilag egy kisebb hadsereget küldjenek az ő elfogatására. Illetve nem csak a zsidó vezetők, Júdás is félt tőle, hogy azt mondja a jel egyeztetésekor, hogy fogjátok el és vigyétek el biztos kísérettel. Ezt a Károliba úgy írja, hogy biztonsággal, de nem arra utal Júdás, hogy vigyázzatok, hogy biztonságban legyen Jézus, hanem arra utal, hogy vigyázzatok, hogy mi biztonságban legyünk, és úgy vigyétek őt el, úgy fogjátok el. Mi, akik szemben állunk vele, akik el akarjuk fogni őt, mondja Júdás, mi legyünk biztonságban, úgyhogy biztos kísérettel vezessétek el. Na most Júdás személyére és az ő viselkedésére hadd térjek ki egy kicsit, mert Márk evangéliumában ez az utolsó hely, ahol ő még szerepel. Az ő hozzáállását jellemeztem ezzel, hogy a színlelt követés. A színlelt követés. Mert hogy Júdás úgy csinál, korábban is úgy csinált, itt is úgy csinál, mint aki Jézusnak a követője. Ő azt tetteti, hogy hozzá tartozik. Eljátsza a tanítványnak a szerepét, mint egy ilyen színdarabban lévő szerepet, de valójában ő nem az. Jézus ugye már korábban egyértelműen beszélt arról, hogy egy a 12-ből valaki a legközelebb álló emberek közül el fogja őt árulni. És hogyha nem is mondta ki így név szerint, hogy hát Júdás, te leszel az, de azért kiderült, hogy Jézus tudja, hogy miről van szó, és tudja, hogy kiről van szó, és tudja, hogy mi fog történni. Tudta, hogy kinek a közreműködésével fog ez az egész lezajlani. És Júdás ennek ellenére itt megjelenik, mint egy ilyen aggódó barát. Megpróbálja előadni, mintha ő nem a csapatot vezetné, nem velük jönne, hanem csak úgy hallott volna így a katonák érkezéséről, arról, hogy Jézust keresik, és most oda megy, és örül, hogy megtalálta Jézust, és aggódva nézi, hogy mi fog történni. Júdás, ahogy odajött, azonnal hozzá megy, elképzelhetjük, hogy már szinte fut, hogy odaérkezzen, és megszólítja, hogy mester, rabbi, ugye te az én tanító mesterem vagy, ezzel magát ugye a tanítványok közé sorolja, ráadásul kétszer mondja ilyen aggódva, mester, mester, mint hogyha így az egész őt összezavarná, hogy mi történik itt. Nagyon jól alakítja Júdás itt a siető, féltő és szerető tanítványt. Mert hogy oda megy, és ráadásul ugye ezt írja az ige, hogy csókkal köszönti Jézust, és ez a csók, ez egy ilyen nagyon közeli embernek a szeretetteljes üdvözlése. Tehát például az igében az apa így köszönti a hazatérő tékozló fiát. Mester és tanítvány között is szokás volt, hogyha olyan mély volt ez a kapcsolat. Nem kell rosszra gondolni, tehát nem kell félreérteni, de hogy ez a kifejezés, ez a csókkal való üdvözlés, ez a phileo görög igéből származik, ami azt jelenti, hogy szeretni. Tehát a szeretetnek a kifejezése az, hogy tehát olyasmit kell most elképzelni, talán ez így kulturálisan hozzánk közelebb áll, mint egy jelentőség teljes ilyen baráti ölelés. Egy akár szorult helyzetben, vagy egy krízis után, vagy bármi, egy olyan jelentőségteljes, szeretetteljes, baráti ölelés. Így köszönti Júdás Jézust, mert azt színleli, hogy ő az ő követője. De kinek színlel? Mert hogy Jézust nem lehet átverni, ő már azelőtt tudta, mielőtt megtette volna. Hát Jézus isteni személy, őt nem lehet csak úgy átverni. Ő a szívek vizsgálója, és belelát a lelkünkbe, belelát a gondolatainkba, és belelátott Júdáséba is, és előtte nem lehet színészkedni. Ezt azért Júdás is tudhatta. De hogy akkor kinek szólt a színlelés? A többi tanítványnak? Megpróbálja velük elhitetni, hogy nem ő az áruló? A barátjuk akar maradni? Hát igaz, hogy Jézust miattam végezték ki, de majd jól el leszünk a srácokkal utána? Vagy mi lehetett az elgondolás? A legvalószínűbb az, hogy Júdás túlságosan szégyelte magát, és túlságosan szégyelte az ő tettét ahhoz, hogy felvállalja nyíltan. Tehát úgy tűnik, hogy nem akart ezzel dicsekedni, vagy hencegni, hogy én vagyok az, aki elárultam a messiást, nézzétek, hogy milyen ravasz, meg csalafinta vagyok. Azért ő szégyelli magát, és ezt a szégyent próbálja elfedni ezzel a színjátékkal. Valószínűleg ez tűnt így a legegyszerűbbnek neki. És hát Júdás látva ez egy fontos kérdés, hogy hányan színlelik azt,
hogy Jézus követői. Itt vagyunk egy gyülekezetben, ugyanúgy egy közösség, mint ahogy a tanítványok is egy közösségben voltak, és ki az, van-e olyan, aki megpróbálja ezt előadni, hogy ő is Jézus követője, miközben valójában nem. Lehet, hogy én színlelője vagyok Jézus követésének. Lehet, hogy itt vagyok az alkalmakon, részt veszek a gyülekezeti eseményeken, úgy tűnik, mintha ide tartoznék, de azok a tetteim, amiket nem itt csinálok, amiket nem a szerep játszásaként teszek, azok lehet, hogy egészen mást mutatnak. Mert Júdás a többiek előtt ugyanúgy felvette ezt a keresztjén állarcot, miközben amikor egyedül volt, akkor megbeszélte a jelet, átvette a 30 ezüstpénzt, és eladta a mesterét. És ezért fölmerül az a kérdés, hogy mi mit csinálunk akkor, amikor nem a gyülekezet közösségében vagyunk, hanem egyedül? Mit csinálunk, amikor nem látnak a testvérek? Mert itt a gyülekezetben nyilván visszafogjuk magunkat. Itt megvan a millió, megvan, hogy hogyan szoktunk itt jelen lenni. Itt nem szoktunk káromkodni, nem szoktunk részegen jönni a templomba, itt nem szoktunk kiabálni, vagy indulatoskodni, és még lehetne sorolni, hogy mennyi mindent nem csinálunk. Nem szoktunk paráználkodni, pornót nézni, meg egyéb dolgokat. De mi történik, amikor az ember hazamegy? Mit csinálunk otthon? Mi történik akkor, amikor nem látnak? Testvérek, az odaszánás és a szentségre törekvés nélkül csak színlelt követés van. Ha nincs bennem a szándék, hogy Jézus akaratát cselekedjem mindenkor, az ő útmutatását kövessem mindenkor, ha ez nincs bennem, addig csak megjátszom, hogy keresztjén vagyok. Jézus azt mondta, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, Mester, Mester, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ez a színlelt követés, hadd mondjam így, hogy ez a legnagyobb butaság, mert Isten nem tudjuk átverni. Az ő trónja előtt, amikor ott meg kell állni, amikor ő számon kér és megítél, ott nem lehet megjátszani a dolgokat. A többieket, az embereket esetleg át lehet verni, el lehet hitetni, de őket meg minek? Ha azt veszük észre magunkon, hogy tényleg lehet, hogy színlelünk, mert mást mutat a közösségben lévő arcunk, és mást a hétköznapi arcunk, akkor oda kell fordulni Jézushoz. És akkor megvallhatjuk neki, hogy hazudunk. Hazudni próbálunk neki, hazudni próbálunk másoknak, lehet, hogy még magunknak is hazudni próbálunk, de megvallhatjuk neki, ő nála van bocsánat, nála van újrakezdés, nála van tiszta lap, hiszen ő ezért áldozta fel magát, akkor kérjük tőle. Ha ezt látjuk magunkon, kérjük Jézusnál a kegyelmet, és kezdjünk vele újat. Most tovább megyek, mert nem csak Júdás esete a tanulságos, hanem a tanítványoké is. Őket ez az állandó félreértés jellemzi. Úgy, hogy ők egyébként Jézus követői, és nagyon sok mindent megértettek már korábban. Péter fölismerte, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Sok mindent megértettek Jézus tanításából már korábban, de általában félrecsúszik valami, főleg itt a 14. fejezetben, itt aztán folyamatosan félrecsúszik valami. Félreértették már azt is, hogy mi történik ott, amikor az asszony megkente Jézus fejét olajjal. Utána folyamatos félreértés van, amikor Jézus beszél az árulóról, a félreértés van, amikor Jézus elmondja, hogy meg fognak botránkozni, és el fogják majd hagyni őt. Nem tudják, hogy ezt hogy kéne lekezelni, ugye elkezdenek hevesen tiltakozni, hogy az nem lehet, nem úgy lesz, meghazudtolják Jézust, Péterrel az élen bizonygatni kezdik, hogy akár meghalni is készek vele. Azután Jézus a kertben megbízza néhányukat, ugye egy feladatot ad nekik, azt mondja, hogy virrasszatok, vigyázzatok, imádkozzatok, és akkor itt is félrecsúszik valami, mert ebben kudarcot vallanak, nem sikerül ébren maradniuk, elalszanak, amikor éberséget kért tőlük Jézus, és ezután itt az elfogatás leírásában Márk ugyancsak röviden utal rá, de ebből is kiderül, hogy a tanítványok megint nem azt csinálják, amit kellene. Egy az ott állók közül kardot ránt. János evangéliumából tudjuk, hogy ez Péter volt. Péter látva az erőszakot, látva az igazságtalanságot, látva az árulást, egyszer csak fegyvert ránt, és ellentámadásba lendül. Sőt, ez nem is kimondottan ellentámadás, mert hogy őt nem bántotta akkor még senki. A csapat kimondottan Jézusra fókuszál, Júdás is ezt egyeztette velük, hogy az, akit megcsókolok, őt fogjátok, őt vigyétek, a többieket, bocsánat, a többiekkel nem foglalkoztak, ők nem voltak így terítéken, de Péter Jézus védelmére kell, és oroszlán szívű harcosként, ő nem ijed meg a többszörös túlerőtől, bátran küzdeni kezd. Tehát mondhatnánk, hogy micsoda hős, ott van tényleg egy felfegyverzett csapat, és akkor Péter meg kimer állni, csak a probléma az, hogy nem ez a feladat. Jézus nem ezzel bízta meg őket, hogy kezdjenek el kardozni. A feladat az ott volt korábban, virrasszatok, és vigyázzatok, és imádkozzatok. Az nem jött össze, de akkor majd harcolnak helyette. És akkor az a Péter, aki ugye korábban váltig állította, hogy kész meghalni is Jézussal, most úgy tűnik, hogy mégsem adja olyan könnyen itt se Jézusnak az életét, se a sajátját, hanem akkor kezdjünk el küzdeni érte. És neki áll hadakozni, sőt konkrétan itt a főpap szolgájának az életére tört, csak elvéti a csapást, és akkor így, hát idézőjelben csak a fülét vágja le, de hát egy komoly sérülést okoz így is, mert ott a feje felé ott csap egyet egy karddal. Tehát az, amit Péter tesz, az egyértelműen szemben áll Isten akaratával. Egyébként a többi tanítvány is körülbelül ugyanezt érte át, az kiderül az igéből, de tehát Isten nem ezt akarja, nem ezt várja tőle. A 10 parancsolatban Isten kőbe vésette azt, hogy ne ölj. És ezt ő komolyan gondolt, tehát annyira komolyan, hogy kőbe véste. A Noéval való szövetségkötésekor Isten kijelentette, hogy aki ember vérét ontja, annak vérét ember fogja ontani. Tehát ezek nem új keletű dolgok, azért Noé nem egy időben élt Péterrel. Péter ismerhette ezeket a dolgokat. És mégis neki áll karddal csapkodni úgy, hogy közben, ha lehet, akkor az egész az ilyen kegyesnek tűnhessen. Hogy én Jézusért küzdök. Ő Jézusért harcol. De félreérti a feladatot. És itt ez megint olyan, aminél el kell gondolkoznunk, hogy mi vajon hányszor értjük félre a feladatunkat. Hányszor fordul elő az, hogy Isten konkrét útmutatását vagy parancsát mondjuk nem követjük, és nem tesszük meg, amit mond, hanem helyette valami egészen mást kitalálunk, amit nem is kíván tőlünk az Úr. Hogy ezt megpróbáljuk leplezni. Hányszor próbáljuk meg valami kegyesnek tűnő dologgal palástolni azt, hogy az Úr akaratát, a tőle kapott feladatot nem végezzük el. Mert ha már megtértünk, és nem csak színlelésből követjük Jézust, az nagyon jó, de mégis problémát jelenthet a feladatnak a félreértése. Mert hogy vannak olyan parancsai az Úrnak, amik nehezek. Hát nehéz volt az is, hogy vigyázzatok és virrasszatok. De vannak, amik nem, nekünk is nem mennek könnyen. Tehát nem könnyű megbocsátani, úgy, ahogy azt Isten mondja. Ez nem egy egyszerű feladat. Nem könnyű szeretni az ellenséget és imádkozni érte. Hát az se egyszerű. Nem könnyű beleállni az Isten által mutatott és rendelt szerepbe. Itt nem ilyen színész szerepre gondolok, mint amit Júdás játszott, hanem azt, amivel Isten megbíz. Tehát nem egyszerű mondjuk férj szerepben lenni, feleség szerepben lenni, apa szerepben, anya szerepben, gyermek szerepben. Ezek nem egyszerű dolgok, ezeket Isten akarata szerint felvállalni és megcsinálni. Nem egyszerű főnöknek lenni Isten szerint, nem egyszerű beosztottnak, vagy munkavállalónak lenni Isten szerint, vagy bármi más lehet még ide sorolni, hogy nem olyan könnyű ezekben engedelmeskedni. Nem könnyű a saját helyünkön, a saját környezetünkben képviselni az Urat, nem könnyű sónak és világosságnak lenni, amit szintén megparancsolt, nem könnyű bizonyságot tenni az embereknek, akiket ránk bízott Isten. Ez nem egyszerű feladat, ezt aláírom. De a megoldás nem lehet az, hogy a nehézség miatt ezeket a parancsokat ugye teljesen figyelmen kívül hagyjuk, és akkor valami mást így előveszünk, hogy na, Uram, én ezt csinálom helyette. Hát ez nem ment, de akkor majd kardot rántok és harcolok én is. Nem lehet pótolni a feladatot. Itt úgy tűnik, hogy a tanítványok Péterrel az élen sokkal inkább készek harcolni, mint elhordozni a maguk keresztjét. És hát ez is egy kérdés, hogy mi fel tudjuk-e venni a keresztet úgy, ahogy Jézus mondta, vagy lehet, hogy mi is harcolni akarunk, mert könnyebb néha ilyen módon harcolni. Csak hogy a hit harcát ezt nem mások ellen kell vívni, hanem saját magunkkal szemben, a saját kísértéseinkkel szemben, a saját bűneinkkel szemben kell harcolni, és adjon az Úr bölcsességet és világosságot, hogy tényleg felismerhessük a feladatunkat. És ez ne csúszson így félre. Mert hogy az igéből megismerhetjük azt, hogy ő mit bíz ránk, hogy mit vár tőlünk, és hát imádkozzunk azért, hogy ezt meglátva tudjunk abban szorgoskodni és helytállni, ami a valódi feladatunk. És ne valami egészen más felé kapkodjunk. Tovább lépek. Címként azt adtam meg, hogy ki állja meg a helyét. Hát már két részt megnéztünk, akik nem. Júdás nem állja meg a helyét, ő elárulta Jézust. A tanítványok ebben a helyzetben megint csak nem állják meg a helyüket, mert nem azt csinálják, ami a megbízatásuk lenne. Felolvastam Ámos próféta szavait, mégpedig azért, mert ott az szerepel, hogy ahol Isten ítéletet hirdet Izrael népe fölött, ott az ítélet miatt senki nem állhat meg. Senki nem állhat meg. Nem állja meg a helyét az íjhordozó sem, nem menekülhet el még a gyorslábú sem, a lovon ülő sem menekedhetik, és a bátor szívű is a hősök közt mesztelenül fut el azon a napon, ezt mondja az Úr. És itt egy kicsit másként, mint ahogy mondjuk Ámos szavai alapján elképzelnénk, de megjelenik az, hogy Isten ítélete lesújt. Csak ahogy azt elmúlt vasárnap is mondtam, Isten ítélete nem a népen csattan, közvetlenül, hanem Jézus Krisztus az, aki magára veszi. És még így sem tudnak helytállni, se Júdás, se a tanítványok, de Jézus, aki ott van, akit elárult az legközelebbi, vagy az egyik legközelebbi embere, akit magára hagynak a többiek, mert hogy mindnyájan elfutottak. Ő az egyetlen, az Úr Jézus, aki mégiscsak helyt áll, és aki rendíthetetlenül megy és végzi a feladatát és a küldetését. Mert hogy ő az elküldött megváltó, ő a messiás, és ő ebben megingathatatlan. Pedig ővé a legnehezebb feladat. És ő akkor is megingathatatlan, amikor erőszakkal jönnek ellene, akkor is, amikor csókkal árulja el a Júdás, akkor is, amikor a tanítványok elfutnak, Jézus Krisztus szilárdan áll. és elfogják őt, és gyorsan kiderül, hogy nincs szükség a katonai haderőre, nem áll ellen Jézus, nem kell külön figyelmet fordítaniuk arra, hogy biztos kísérettel tudják elvezetni onnan, mert Jézus, aki olyan nagy hatalomról tett korábban tanúbizonságot, nem használja az isteni erejét arra, hogy itt harcoljon ez ellen az igazságtalan és jogtalan elfogatás ellen. Egyszerűen nem áll ellen. Semmiféle ellenállást nem tanúsít. Egyetlen dolgot tesz itt, rámutat az egésznek az abszurditására, amikor azt mondja, hogy úgy vonultatok ki ellenem, mintha valami rabló ellen jönnétek kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Hát veletek voltam minden nap a templomban, és tanítottam, és nem fogtatok el. Hát ott voltam. Akkor nem, most meg igen. És az érdekesség, hogy ez a rabló kifejezés, ez lázadót is jelenthet. Van Josephus Flavius, a zsidó történetíró, aki az első században élt, és ő például ezzel a kifejezéssel a zelóta mozgalomnak a vezetőit szokta leírni. Tehát úgy is lehet ezt értelmezni, hogy Jézus azt mondja, hogy úgy jöttök ellenem, hogy úgy jöttök engem elfogni, mint egy lázadóra, mint egy lázadás vezetőjére. De hát ott voltam, hogyha valóban lázadás volt, akkor miért nem akkor történt a letartóztatás? Miért egy ilyen megkerülős módon az éjszaka közepén, titokban, a tömeget elkerülve? Ha valóban lázadás történt, hogy nem ott tartóztattatok le? És azért is gondolhatunk egyébként erre, mert a főpap ugye később Pilátus elé ezzel a váddal küldi Jézust, hogy ő lázadó. Ő azt mondja, hogy a zsidók királya. És ő a te hatalmadat, meg a római császárnak a hatalmát semmibe veszi, és összegyűjti az embereket, és lázadást akar szítani. De hiába van itt ez a koholt vád, hiába az igazságtalan letartóztatás, Jézus itt is helyt áll. Pedig itt már tényleg úgy tűnik, hogy minden kifordul. Hogy minden a feje tetejére áll. A barátból ellenség lett, áruló lett, a követőkből menekülő lett, az ártatlant elfogják, a bűnösök vetik a kezüket az igazra, és úgy tűnik, mintha az ember, ugye mondtam, hogy ez az elfogni, igaz, egy ilyen nagyon erőteljes kifejezés, mintha az ember ezzel az elfogása hatalmat gyakorolna Jézus fölött, az Isten fölött. Tehát már úgy tűnik, hogy minden felborul, és az ördög felforgatja az egész világrendet, és miközben lehet, hogy ez itt úgy tűnik, Calvin ezt írja, hogy közben Isten gondviselése tündöklik odafent a mennyekbe. Isten gondviselése tündöklik odafent a mennyekbe, mert az egészet ugye a megváltás elvégzésére használja és fordítja. Mert hogy Jézus azért áll meg ebben a teljesen kifordult helyzetben, azért végzi tántoríthatatlanul a küldetését, hogy bennünket megszabadítson. És Isten ítéletét kellett magára vennie és elhordoznia, és akkor ő ebben megállt, helyt állt. Nem Isten népét éri az ítélet, hanem Krisztust, aki helyettük magára vállalja. És ugye mondja is, hogy de be kell, hogy teljesedjenek az írások. Ezzel indokolja azt, hogy ő helyt áll. Elmondja, hogy milyen abszurd az egész helyzet, de miért történik? Hogy beteljesedjenek az írások. Hogy az a megváltás, amit Isten már régeségig megígért, az itt megvalósuljon hamarosan. És hát még itt, ahogy Jézus magára veszi Istennek az ítéletét, még azt hadd említsem meg, hogy a menekülő ifjú, ami egy ilyen furcsa, ilyen közbeszúrásnak tűnik, az is itt nyer értelmet. Ő valószínűleg tényleg a katonák híre miatt futott Jézushoz, vagy Jézus után. Ezért lehet az, hogy nem öltözött föl jobban. Mindig írja azt, hogy csak egy gyolcs ink takarta, hát ő már késő este volt, ha otthonról érkezett, csak gyorsan magára kapott valamit, mert hallotta, hogy mi van készülőbe, és ő tényleg így futott, mint amit Júdás megpróbált előadni. És hát a hagyomány úgy tartja, hogy ő lehet, hogy Márk volt, aki az evangéliumot írta, lehetséges, mert hogy volt Jeruzsálemben házuk, és abszolút elképzelhető ez a dolog. De ami biztos, hogy amikor Istennek az ítélete lesújt, úgy, ahogy azt Ámos próféta mondta, csak nem a népre, hanem a megváltóra, Krisztusra, akkor ugye mondja, hogy senki nem állhat meg, és még a bátor szívű is mesztelenül fut el. És ez az ifjú kifejezés az nem csak azt jelenti, hogy fiatal, hanem az egy ilyen rátermett legény. Az egy ilyen bátor szívű, vagy egy bölcs fiatal lehet, és ez a bölcs fiatal mesztelenül fut el. Tehát ez egy ilyen utalás Ámosnak a szavaira, és nagyon érdekes az, hogy ő el tud futni, ő megmenekül, mi Krisztus elfogják. Valahogy még ez a csere is kiábrázolódik ebbe, hogy Jézust elfogják, ő rajta az ítélet, és az ifjú pedig elmenekülő megszabadul, őt nem fogják el. Jézus Krisztus akkor is kitartott mindvégig, hogy a megváltást elvégezze, mert ugye azt írja az ige, hogy ha hűtlenek vagyunk is, ő hű marad. Mert önmagát meg nem tagadhatja. Testvérek, ezzel zárom, hogy több minden megjelenik ebbe az igébe, megjelenik a színlelt követés, ami teljesen felesleges. Ezzel szembe kell néznünk, hogy teljesen felesleges a képmutatás, Isten szemében semmit nem ér, a színlelt követésből meg kell térni. Ott Istennek a könyörületét kell kérni magunkra, és el kell fogadni a felkínált bűnbocsánatot. És az is látszik ebből a szakaszból azért, hogy van feladatunk Istentől, és ne mást akarjunk elvégezni, hanem azt, amit ő ránk bíz, és végezzük ezt azért, mert Krisztus meg elvégezte azt, ami az ő küldetése, az ő feladata volt. A megváltásunkat és a szabadításunkat. Ő elvégezte az üdvözítésünket. Hát adja nekünk bölcsességet ahhoz, hogy ezt átlássuk, hittel elfogadjuk, és tudjuk őt követni. Amen. Most jöjjetek fennállva, emeljük szívünket a mi Úrunkhoz, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk téged, mert te magad vagy a sziklaszilárd alap. Te vagy a hitünknek az alapja, az elkezdője és bevégzője. Te vagy az, aki megingathatatlanul álltál ott is, ahol az emberi erő, ahol az emberi bátorság és minden más elfogyatkozott. Urunk, hadd dicsérjünk téged ezért, a hűségedért, a helytállásodért, amelyet azért végeztél, hogy nekünk bűnbocsánatot és örök életet szerezzél. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk ezt tőled fogadni. Urunk, te látod, hogy sokszor mennyi dolog leköti a figyelmünket, hogy mennyi dologhoz próbálunk alkalmazkodni, hogy mennyire félre tudunk csúszni a neked való engedelmességben és a te követésedben. Kérünk, hogy te segíts, hogy felismerjük, hogy mit vársz tőlünk, hogy mi a ránk bízott feladat, és Urunk, azért is imádkozunk, hogy te adj nekünk erőt ahhoz, és hűséget, hogy el tudjuk végezni azt a feladatot, azt a szolgálatot, amelyet egyen-egyenként ránk bízol. Kérünk, hogy segíts nekünk ebbe, mert a mi erőnk ehhez kevés, Urunk. Hadd imádkozzunk azért, hogy tudjuk levetkőzni a képmutatást, hogy ne csak színleljük, hanem szívből tudjunk hozzád ragaszkodni. Kérünk, hogy te formáld át ezt a mi életünkben, lelkünkben, szívünkben. Urunk, imádkozunk a gyülekezetünkért, hogy te adj testi-lelki épülést. Köszönjük, hogy szól a te igéd közöttünk. Köszönjük, hogy van közösség, amely tud egymás felé szeretettel szolgálni. Urunk, kérünk, hogy te tartsd meg a betegeket, az erőtleneket, az időseket, azokat, akik testi nehézségekben szenvednek. Urunk, kérünk, hogy légy az ő gyógyítójuk, akik erre szorulnak. Hadd kérjünk, Urunk, a népünkért, nemzetünkért, hogy te adj ébredést, te adj hozzád fordulást, hogy ne a sötétségben járjanak az emberek, hanem meglássák a te világosságodat, amellyel be tudsz ragyogni a mi életünkbe. Kérünk, Urunk, hogy te készíts bennünket, hogy meg tudjunk majd állni előtted, a te színed előtt. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el gyülekezetünk hirdetéseit. Hirdetem a testvéreknek, hogy az előttünk álló héten a gyülekezetünkben az alkalmak a szokott időben megtartásra kerülnek. Lesz ifjúsági óra, bibliaóra, kisifi, kórus és minden egyéb, ami szokott lenni. Ezekre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 462. dicséretünket. 462. dicséretünket énekeljük el mind a három versszakával. A 462. dicséretünk így kezdődik. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.
Thank you.
nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat énekeljük most el. Áldás békességet!